100 évvel ezelőtt voltak szabályok a semlegességre, meg a hadviselésre vonatkozóan, amelyek 100 év alatt azért változtak, ezért egy kicsit nehezebb megítélni a semlegesség kérdését ma már. Ugye azt kell tudni, hogy 1945 óta az erőszak tilalmának ENSZ alapokmányi kimondásával ugye támadó háborút indítani tilos. Tehát, hogyha valaki ilyen háborút kezdeményez, ilyen fegyveres konfliktus kezdeményez, akkor az ebbe a szabályba beleütközik, és ez a szabály, ezt úgy nevezik egyébként a nemzetközi jogban, hogy kógás szabálynak minősül, tehát kényszerítő szabály, ettől nem lehet eltérni. És ugye a kényszerítő szabálytól, ha valaki mégis eltér, akkor ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség, tehát valamennyi egyéb állam sértetti pozícióba kerül automatikusan, és köteles minden jogszerű eszközzel fellépni annak érdekében, hogy ez a jogszerűtlen állapot megszűnjön.
Ez egyébként milyen szervezeti keretrendszerben működik? Tehát lehet itt említeni az ENSZ-t, tehát hogy az ENSZ tagok a megtámadottak idézőjelbe, vagy a sértett tagok, vagy pedig világ összes országát lehet annak nevezni?
Valójában tehát a felelősség szempontjából, tehát a nemzetközi jogi felelősség szempontjából valamennyi független állam ilyenkor sértetti pozícióban van, tehát nem feltétlenül érdekes az ENSZ. Az ENSZ csak annyiban érdekes, hogy az ENSZ-nek meg lenne elvileg az eszközrendszere arra, hogy hát helyreállítsa a békét, de ugye ez a biztonsági tanácsnak kellene tudni döntenie, viszont a biztonsági tanács döntéshozatalát bármelyik állandó tagállam meg tudja a vétójoggal bénítani, és ugye ezt láttuk is, hogy hát emiatt nem tudtak ebben az ügyben biztonsági tanácsi határozatot hozni, mert adott esetben egyébként a BT fegyveres kényszerintézkedéseket is elrendelhetne, de ugye, hát hogyha valaki, aki vétójoggal rendelkezik, ezt nem engedi meg, akkor nem tud ilyen határozatot hozni, tehát nem tud működni lényegében.
Mi az a pont, amikor minősülhet egy újabb fél, egy harmadik fél a háború részesének?
Igen, az a legtisztább helyzet ilyenkor, hogyha katonailag, saját katonáival, vagy az ellenőrzés alatt, tehát a kontroll alatt lévő katonai egységekkel ténylegesen részt vesz a hadműveletekben, onnantól kezdve nincsen vita, hiszen ilyenkor a humanitárius jog szabályait, tehát amit háborúban alkalmaznia kell minden hadviselőnek, neki is alkalmaznia kellene. De egészen addig, amíg egyébként fegyvereket, meg egyéb segítséget szállít, de ténylegesen a hadműveleti területre nem lép be. Én azt gondolom egyébként, hogy az eltelt 100 év alatt, főleg arra figyelemmel, hogy az erőszak tilalmát sértették meg, ez még nem minősül hadviselésnek.
Mert ugye azért emlékezhetünk, hogy például Szíriába is az oroszok is szállítottak fegyvert, és sok más ország is, és mégsem voltak részesei elvileg a háborúnak direktbe.
Igen, ők arra hivatkoztak egyébként akkor, hogy a szíriai kormány, tehát az Assad-féle kormány kérte a beavatkozást, és ugye ha ez nem történt volna meg, akkor lehetett volna ez jogsértés, de mivel az Assad kormány beleegyezésével történt, ugye hivatkoztak erre az oroszok, ezért nem volt ez akkor az oroszok részéről jogsértés.
Amennyiben fegyvereket szállít X ország Z-nek, de mondjuk B országon keresztül, akkor veszélyben van az az ország, amelynek a területén keresztül halad ez a akár halált okozó fegyverszállítmány?
Hát egy jogi értelemben szerintem nem, viszont tényleges értelemben, tehát egy kicsit életszagúvá téve akkor a beszélgetést, az előfordulhat azért, tehát ilyenre láttunk már példát, hogy egy-egy hadviselő fél egy ilyen helyzetben hát elveszti a türelmét, és mondjuk katonai válaszokat ad egy ilyen lépésre, tehát jogi értelemben szerintem ez nem jelenthetne problémát.
De hát akkor ez már azt jelenti, hogy akkor azt az országot is megtámadta.
Ténylegesen jelenthet kockázatot szerintem.